betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: nézz a szemembe és úgy hazudj, nézz a szemembe és mondd az igazat, nézz a szemembe és megmondom, hogy ki vagy, tartja a mondás, és ez így is igaz, hiszen szemünk nem csak a lélek tükre, hanem az egyik legösszetettebb és a legérzékenyebb érzékszervünk is egyben. A mai medicinában a szem komplex sokrétű kihívásának megfelelő fényvédelméről lesz szó, és megtudjuk, hogy mi védi meg a szemfelszínt a külső behatásoktól, hogy milyen szerepe van a könyvfilmnek és a pislogásnak, hogy mi történik, ha megsérül ez az átlátszó védőpajzs, és hogy miként tudja a modern szemészet helyreállítani a szemfelszíni egyensúlyt, és hogy milyen védőeszközök állnak a rendelkezésünkre. A következő órában tehát ezekre és hasonló kérdésekre keressük a válaszokat, bepillantva a szemészet, az alkalmazott optika és a technológia érdekfeszítő világába. Témánk a szemünk látható pajzsa. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a medicina mikrofonjai előtt dr. Elekes Ella Mária szemész főorvost. Doktornő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Rádió 4-es stúdiójában.
Köszönöm szépen, hogy ismét itt lehetek, és előre is köszönöm a kedves hallgatóknak a türelmét, hogy ebben a nyári melegben ismét érdeklődően fogják esetlegesen hallgatni a mi fejtegetéseinket, és hogyha már ilyen mondásukkal kezdődött ez a felvezetés, akkor én mondanék erre egy parafrázist: ha már nézzünk egymás szemébe, hát nézz a szemembe és meglátod, vajon világod fényes vagy sötét, véges vagy végtelen, halandó vagy halhatatlan, írta egy bizonyos Trúvó nevezetű költő. Hát és talán ez volt most a költői része a dolognak, innentől pedig térjünk rá a tudományosabb részére. Ugye hát a fény az a mindennapi kihívás, ami minket ér, és hát a szemünket is éri, és az egész testünket is éri általában. Benne az ultraviolett sugárzás egész skálájával, és azon túl, hogy ez a látásunknak az alapját képezi, tehát az adekvát inger, egy sugárzó energia és különböző biológiai hatásai vannak, amelyeket kifejt tehát a szemre, a bőrre, a központi idegrendszerre. És ezek természetes és normális hatások. De vannak neki természetesen negatív hatásai is, rövid és hosszú távon. És hát akkor ezért kell érdemes beszélni a saját biológiai védelmünk mellett az aktív szemvédelemről, a látható pajzsról, ami a témánk is ma, mint amilyen a napszemüveg, napkalap, műkönnyek, épp szaruhártya. És persze ebben még segít a védelemben az, hogy kevésbé ülünk a napon, vagy kevesebbet ülünk a napon, ha nem muszáj, ugyebár. Meg hát, hogy bizonyos esetekben hát a táplálkozásunkkal, táplálékkiegészítőkkel is tudunk plusz védelmet biztosítani a szemünk számára. Ezeket részben érintettük a múltkori adásban, de bizonyos részeket még nem, és talán ezekről is az ezzel kapcsolatos technológiai fejlesztésekről már mi, amint a szemvédelmet, meg a kontrasztosabb látást illeti, tehát hogy erről hát egy kicsit többet beszéljünk.
Doktornő, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori medicinát, jó lenne, ha röviden összefoglalnánk az elhangzott tartalmat, hiszen ez a két műsor összefügg, de lehetnek ezek különálló műsorok is, de talán jó lenne, hogy azok is bekapcsolódhassanak ebbe a beszélgetésbe, akik valamiért, mint ahogy mondtuk, nem tudták követni, meghallgatni az egy héttel ezelőtt készített műsorunkat.
Igen, hát röviden, ugye említettem, hogy a pozitív hatások mellett fontos ismerni a negatív hatásokat is. Ezek a negatív hatások rövid és hosszú távon nyilvánulnak meg, tehát azt is tudni kell, ugye, hogy a látható fény mellett ugye ott vannak a láthatatlan ultraviolett sugárzások, ezeknek is több komponense van a hullámhosszukat illetőleg. Na most az A-típusú, az kevésbé rövid, tehát mondjam azt, hogy a rövidek közül a hosszabb hullámhosszú sugarak, ezek kevésbé hatolnak mélyre, viszont felületen égéseket tudnak okozni, ezek hám problémákat jelentenek, például a szaruhártyán, a kötőhártyán, és a másik része, a B és C típusú ultraviolett sugárzás, az be tud jutni a szem mélyébe, mélyebb rétegekbe, és ott gyulladásos reakciókat, égéses elváltozásokat, lásd például a retinán, ez egy nagyon súlyos dolog lenne, ha ide eljutunk, igen, tehát a gyulladások, égések, a szemfelszínen pedig ugye száraz szeműség alakulhat ki, a szürke ájog bizonyos formája, üvegtesti homályok alakulhatnak ki, és hát hosszú távon is, nem végső soron, de talán az egyik legféltebb elváltozás az úgynevezett éles látás területének az elfajulása vagy degenerációja. Nos, hát ezek alapján akkor természetesen a védelemre szorul a szem, fontosak, hogy épek legyenek a védőszervek, jó könyvfilm legyen, épek legyenek az átlátszó közegek, mint a szaruhártya, a csarnokvíz, az szemlencse, az üvegtest, amin keresztül a fény gyakorlatilag eljut a recehártyáig vagy retináig, ahol aztán elindul, elérkezik a látásnak a kezdő momentuma. Ezek az átlátszó közegek amúgy is a kor előre haladtával bizonyos külső és belső tényezők hatására egyébként is tudnak károsodni, és hogyha még erre jön egy fokozott és káros fényhatás, akkor ezeket felerősíti. És hát akkor érdemes a védelem kapcsán beszélni a napszemüvegekről, UV-szűrőkről, a különböző rétegekről, amik úgynevezett antireflex rétegek, vagy polarizáló rétegek, és ezeket természetesen ma már kombinációkban alkalmazzák, ez egy bizonyos fokon ma már elvárás, az szerint, hogy hova készül, mire fogják használni azt az illető védőeszközt. Különösen nyáron, de nem csak, tehát erről is szó volt, hogy nem csak a nyári napfény az, ami esetleg károsodást okozhat, ugyanúgy télen is mindig, amikor sokszorossá válik a fényvisszaverődés, vagy a fényvisszaverődés kapcsán az UV-sugárzás, akkor, illetve, hogy ez, ha ennek az ideje kitolódik, tehát jóval nagyobb időtartam alatt ér bennünket az UV-sugárzás, akkor tehát fokozott védelemre van szükségünk, ilyenkor például szabadba tartózkodunk, vízparton, vagy más fényvisszaverő környezetben, itt mondanám azt, akik hivatásszerűen sofőrködnek. De nagyon, tehát a nyári déli időben például rettenetesen visszaverődik az aszfaltról a napsugárzás, és ez nagyon zavaró, egyrészt az éleslátás tekintetében, másrészt pedig hát a káros hatásokat tekintve. Egyéb ilyen fokozott kihívásokat jelentenek a monitorok, például a műfények, a túl sok fény, tehát éjjel-nappal fénybe ülünk. Ebbe bele játszik részben az életmódváltozás, az új embert érő kihívások, illetve hát beszéltünk a klímaváltozás okozta kihívásokról is. És persze a táplálkozási szokásaink sem utolsó sorban, tehát hogy valószínűleg a védelmünkre szolgáló anyagokat nem találjuk meg abban a táplálékban, amit magunkhoz veszünk, és akkor ez már is nem jó. Fontos a tudatos megelőzés, erről is volt szó, gyerekeknél, időseknél, szembetegeknél, különös figyelem, akkor egyéb tevékenységeknél, a munkavédelmet illetőleg, szabad téren végzett tevékenységeknél, kültéri foglalkozásoknál és a sportban. Ami még nem túl gyakori, de már említettük, és továbbra is fogunk róla beszélni, a gyerekeknek a napszemüveges védelme, illetve hát még annyit említenék meg, hogy a napszemüveg megtervezése, hogy az milyen is legyen, bizonyos követelményeknek kell megfeleljen, és hát természetesen a páciens elvárásainak, és itt valamelyest kell legyen egy minőségbiztosítás.
Kedves doktornő, folytatásképpen és a következő percekben beszéljünk a szem felszínének természetes védelméről, valamint az egyéb védekezési lehetőségekről, mint például a védőszemüvegek, a kontaktlencsék, vagy a műkönnyek.
Igen, akkor úgy felbontogatnánk a kérdések szerint a választ, hogy mi védi meg a szemfelszínt a külső behatásoktól. Tehát egyrészt a szem körüli anatómiai, tehát részeink, mint a szemhéjak, szempillák, ezeknek nagyon fontos, hogy egészséges, mondjam azt, hogy normál állapotuk legyen, tehát legyenek szempilláink például. A másik, hogy a szemhéjak azok normális állásban legyenek, tehát időseknél biztosan, hogy volt alkalma bárkinek is látni azt, hogyha a szemhéj állandóan vörös, duzzat és lefittyed vagy befordul, ez nagyon zavaró tud lenni. Természetesen ezeknek a megoldása hát kevésbé gyógyszeres kezelés, inkább sebészi megoldásokat kíván. Pontosan azért, mert ilyen fajta elváltozásaik nagyon is károsítják úgy a könyvfilmet, illetve a szaruhártya vagy kötőhártya állapotát. És hogy mivel ezek a szem felszínén levő szemstruktúrák, tehát könyvfilm és szaruhártya, illetve kötőhártya, hát ezek azok, amik közvetlenül és elsősorban érintve vannak a sugárzó energia által. Itt is egy egész irodalma van a könyvfilm elváltozásainak, erre később is majd még kitérünk, de hogy ez a mai embernek ez szinte, tehát ugye, ahogy szoktam mondani, ma mindenki migrénes idézőjelben, na ugyanúgy mindenkinek szúrcsipék, könnyezik és csipázik a szeme, mondjuk, tehát nem mindenkinek, de nagyon-nagyon nagy százalékban ezekkel a problémákkal jelentkeznek az emberek, vagy ezeket is felsorolják, akkor, amikor rákérdezünk, hogy mi is a probléma. Most természetesen említettem, hogy a szerkezeti változásokra valamilyen műtéti, plasztikai műtéti megoldással kell válaszolni. Természetesen, hogyha egyéb betegségek vannak, akkor a megfelelő kezelést kell figyelembe venni, és hát a könyvfilmmel kapcsolatosan, tehát a belső okok miatt kiváltott változásokat, az oki kezelés, hát néha elég nehéz, vagy nem is lehetséges, próbáljuk megszüntetni, illetve hát a pótlás az, amit leginkább tudunk csinálni, ennek is már egy hatalmas története van, természetesen itt a megfelelő szakembernek az irányítása kell ahhoz, hogy kiválasztódjon az a legmegfelelőbb pótlási könyvfilm pótlás, ami az illetőnek tényleg be fog válni. És akkor egy kicsikét beszélnénk a könyvfilmről, mi a szerepe és mi a pislogásnak a szerepe. Tehát ezt nagyon röviden annyit, hogy hát átlagban 12-16-szor pislogunk normál esetben egy perc alatt. És akkor ide tettem egy olyant, hogy kivéve ha, mert most a mai, tehát bármit is csinálunk, és ugye mondjuk olvasáskor is, de kevésbé, mint amikor monitort nézünk mereven napi 8, akár 12 órát, és ezzel a merev nézéssel egyszerűen elfelejtünk pislogni. És ez nagy baj, mert egyszerűen olyan lesz a szemünk, így szoktam példázni, mint a szárazra kitett hal. Tehát egyszerűen megszárad, kiszárad. Akkor arról ne is beszéljünk, hogyha ráadásul még van egy alapprobléma, ami eleve már feltételezi azt, hogy a könyvfilm az nem jó, és akkor még egy ilyen merev tekintet, ahol a pislogás hiányzik, hát ilyen módon akár hiányzik, akkor jönnek a bajok. Ezért érvényes, amit mondtam, akár egy megfeszített tempójú és hosszantartó vezetés esetén is, tehát mereven figyeljük az utat, nem igazán pislogunk, monitorok nézésekor, mikroszkopizáláskor, és ezt valahol az emberekbe tudatosítani kell, ezt is szoktuk tenni, hogy hát tessék tudatosan 20-30 percenként kicsit behunyni a szemet. Itt el is szoktam mondani azt, hogy a pislogás az nem a szemhéj megrebbentéséből áll, mert az nem elég ahhoz, hogy a könyvfilm visszakerüljön, simuljon a szemfelszínre ilyenkor. Azért mondom, hogy számoljon 3-ig, addig tartsa csukva a szemét. Tehát fel kell kenni a szemhéja a könyvfilmet, a szemfelszínre ezt egyben, és tereli is a könyv, van egy áramlása a könyvnek, az a belső szemzúgók felé, és ezért van az, hogy akár egy adott tevékenység után, vagy reggelente egy kis csipa össze is gyűlhet a szem belső zugába, ez teljesen normális. És akkor a könyvfilmnek is van egy bonyolult szerkezete, már bonyolult, hát nem az a lényeg, hogy bonyolult, az a lényeg, hogy az a szerkezet azért fontos, mert csak akkor épp a könyvfilm, ha valamennyire ez a szerkezet megtartott. Azt kell tudni, hogy ugye van egy savos vagy vizes része a könyvfilmnek, amit a könyvirigyek tervelnek, ahhoz járul hozzá a kötőhártyában meglevő, vagy esetleg hiányzó, de főleg az lenne a lényeg, hogy meglevő kehelysejtek, amik a nyálkát termelik, és ehhez még hozzájárul a szemhészélek mirigyei, fagyú mirigyeinek a zsírtermelése. Most egy olyan rétegződés van, hogy a nyálka az van a sejtek felszínén, ehhez kötődik a víz azért, hogy ne peregjen le a szaruhártya felszínéről, és ennek a felszínén úszik egyenletes zsírréteg, és ez a szerkezet az, ami egyrészt egyenletessé teszi, és ez azért is fontos, mert az első fénytörő felület, tehát hogyha össze-vissza gírbe-gúrba, göcsörtös, meg lyukas, tehát hiányzik helyenként a normál könyvfilm, akkor a látás is rossz. Utána a zsírréteg az, tehát egyenletes kell legyen, és a másik az, hogy ha nem egyenletes, akkor az alatta levő víz meg gyorsan párolog el. Ezt figyelembe kell venni akkor is, amikor a pótlást végezzük, és ki kell találjuk, hogy milyen típusú könnyeket, vagy milyen más, nem csak könnyeket, más, hát mondjuk azt ilyen pótlószereket kell alkalmazunk ahhoz, hogy a könyvfilm megmaradjon a helyen. Sajnos a nyálkát a legnehezebb pótolni, azt nem igazán tudjuk, ha eltűnnek az idősödéssel, vagy a más belső gyulladásos betegségek okozta okánál fogva eltűnnek a kehelysejtek, akkor a nyálkát elég nehéz pótolni azzal, hogy meg, és ez fontos, mert ez tartja meg elsősorban a könyvfilmet a szemfelszíne. Még egy olyan kérdés itt, hogy mi történik, ha megsérül ez az átlátszó védőpajzs, és hogyan tudja a modern szemészet helyreállítani a szemfelszíni egyensúlyát. Tehát ez volt az elgondolás, a kérdés. És hát próbáltam itt az előbbiekben érinteni, hogy hát itt van optikai része, tehát vagy ha ezekben baj van, akkor ugye nem fokalizálódik jól a fény a retinán, tehát optikai következményei is vannak, és élettani változások lépnek fel, akár rövid, akár hosszú távon, amikor már hosszú távon is visszafordíthatatlan, az elég kemény dolog. A szerencsétlen páciens egyebet se csinál, csak mind azzal foglalkozik, hogy mit csöpögtesse, mivel kenje, mivel borogatgassa a szemét, hogy kerülje el a napot, tehát azért ez nem egy leányálom, ahogy szokták mondani. De nagyon gyakori ilyenkor a diszkomfort érzés egészen a szúró érzésig, és a szembepirosodásaig is, ez ilyenkor már azt jelzi, hogy annyira sérült ez a könyvfilm, hogy az alatta levő szaruhártya hámot se tudja megvédeni, és hát ebből adódnak ezek a tünetek. Természetesen ilyenkor már a pirosodás, ugye a gyulladást, a fokozott mechanikai surlódás, meg aztán jönnek a fertőzéses dolgok. Természetesen ilyenkor már több is a csipa, ami megjelenik, most így mondom, tehát váladék, és hát a látás sem túlságosan jó az előbb megemlített okoknál fogva. Különböző szemhészéli degeneratív elváltozások alakulhatnak ki, és hát ezek is oda vezetnek, például egy állandó krónikus szemhészéli gyulladás is ugyanezeket a dolgokat hozhatja létre. Na most hát itt a legfontosabb lenne, hogy ezeket amennyiben lehet megelőzni, hogy mindig könnyebb fenntartani azt, ami a természettől fogva jó, és épp, és működik, mint azt, amikor már kell toszolgatni. Hát említettem azt, hogy fontos, hogy legyenek épek ezek a szervek, legyen egy jó környezet. Na most mi ez a jó környezet? Az, hagyjadom, fény mennyiség mennyi, meg a levegő nedvesség tartalma még nagyon fontos. Hát igazság szerint olyan 60%-os nedvesség tartalomnál érzi jól magát a szemünk. Hát ez egy légkondis, vagy egy túlfűtött, kevéset szellőztetett helységben igen ritkán áll fel. szem, és ennél kevésbé nem csak a szem, de a szem lesz az első, aki jelzi, de ugyanúgy az orrunk és a szánk is kiszárad, úgyhogy ez nem egy jó dolog. Abban a pillanatban mindegyik terület, mindegyik nyálkahártya fogja jelezni a maga problémáját, hát itt most ugye a szemről beszéltünk, akkor kezdődik a fentebb említett dolgok, és hát a pótlás ugye az, hogy jó minőségű mondjuk műkönnyek legyenek, azt próbáljuk pótolni minden hiányzó fázisát. Itt mondanám azt, hogy víz, gél alapú műkönnyek, zsírtartalmú, hát zsírna most lipószóma, ugye ez egy olyan testecske, ami egyaránt kötődik a vízhez is és a zsírhoz is, úgyhogy ilyen dolgokat tartalmazó műkönnyeket kell és lehet alkalmazni. Beszéltünk arról is esetlegesen, hogy kontaktlencse, bizonyos esetekben úgynevezett terápiás célokból, tehát nem azért, hogy a dioptriákat vegyük le, azt is lehet, de ilyenkor terápiás célokból gyakorlatilag ez egy átlátszó kötés. Ilyent lehet alkalmazni, védőszemüvegeket kell és lehet alkalmazni, és hát esetenként, ha van rá lehetőség, akkor oki kezelést.
És folytatjuk a medicinát, vendégünk dr. Ellekes Ella Mária szemész főorvos, témánk a szem látható pajzsa. Doktornő, korábbi műsorainkban már beszéltünk arról, hogy a gyermekek szeme érzékenyebb. Most viszont az a kérdésünk, hogy nekik is szükségük van napszemüvegre már, úgymond kiskorban?
Igen, hát itt nem kell semmilyen, mondjam azt, hogy végletbe esni, azt azért megemlítenem, hogy igen, az egész kicsi babák, a 6 hónapnál fiatalabb csecsemők, azok különösebben érzékenyek, és akkor jön egy következő sáv, ugye egész 10 éves korig, amikor ugye főleg az egész kisgyereknek az, hogy a szemhéj is annyira vékony, tehát ott, hogy átjuthat inkluzív a napfény a szemhéjen keresztül is. Tehát egyrészt a bőr, ami leéghet, másodszor pedig az ilyen kisgyerekeknél valóban inkluzív a retina is rosszul viseli a túlzott fényt. Nem jó, nem hiszem, tehát normál körülmények között a gyermeket nem szokták kínfelejteni a napon. Főleg az a pici babá, tehát ott a babakocsiknak is mindenhol van különböző ernyő, felhúzható ernyő, na, tehát ezeket az árnyékolót kell használni feltétlenül. Na most a nagyobb acska gyermek, aki ugye játszik kint, hát emiatt, hogy kint van, sokat van kint, normális esetben mondjam azt, hogy sokat van kint, akkor fokozottan érheti az UV-sugárzás, és hát ugye akkor ott van az, hogy kell a napkalap, így is kell, mert nem napszúrást kap, és akkor szóba jöhet az, hogy bizonyos helyzetekben kell a napszemüveg is. Na most én azt gondolom, hogy az árnyas ligetbe, homokozóba játszadozó gyermeknek, ha csak nincs valamilyen nagy probléma, most beszélek, lehet egy albinizmus, tehát olyankor igen, olyankor nagyon is kell. Az albinizmus azt jelenti, hogy nincs pigment. Sehol se bőrbe, sehol, és akkor annak az egyéb védőeszközei is hiányosak, amik ilyen blendeszerűen tudnák a szemet védeni. Tehát ott amúgy is a szakember ezt elmondja, kihangsúlyozza, de egyébként tehát ott szerintem a gyermekeknek nem igazán kell. Igenis kell a szűrt nappali fény, tehát szűrt, és nem is szűrt, hanem a disperz nappali, tehát a szort nappali fény, mivel ez egy normális ingere a szem fejlődésének, úgyhogy ha ez nincs meg, akkor többek között ma már ugye beszélnek a rövidlátás generálódásáról, tehát keletkezéséről is, olyan esetekben, hogyha állandóan csak műfényben van, és nem megy ki eleget a szabadba. Na most, ha mégis, tehát egy kirándulás, egy tengerpart, egy havas helyre való kirándulás alkalmával, akkor igenis kell napszemüveget a gyermekeknek is venni. Hát a következő kívánalmak vannak, az, hogy mindenképpen jó átlátszó legyen, tehát azt ellenőrizni kell, hogy a gyermek jól összekarcolta, akkor már egyrészt nem fogja szívesen se feltenni, másrészt pedig valóban nem lát vele. És hát ilyent is kell választani, hogy ez bírja a karcolódást, persze, hát ez mondjuk nem a legolcsóbb napszemüveg, mondjuk a gyerek napszemüvegek amúgy se tucat számra nem kaphatók sehol, tehát ezeket szakhelyen kell megvásárolni. Természetesen olyan anyagból kell legyen, hogy könnyű legyen, a keret az relatív, alkalmazkodó, puha legyen, lehessen a fejre rögzíteni, na most ez, vannak ilyen kis finom szilikon drótocskák, amik ott tartják, tehát nem repül el a gyermek fejéről, és hát főleg, hogy nem törik szilánkosan, mert mindenfajta baleset, esés következtében, ha ez bekövetkezik, akkor nagy a veszélye a maradandó szem vagy szem körüli sérülésnek. És a másik az, hogy hát, hogy UV védelem minden oldalról, tehát nem csak előről jut be az a sugárzás, tehát relatíve oldalról is, meg felülről is legyen valami, olyan legyen a keret, vagy olyan legyen a kiképzése a keretnek, hogy ezeket meggátolja. És hát a rendkívüli tartóság pont ezért, hogy ugye a baleseteket megelőzzük.
Doktornő, mennyire kell bevonni a szemvédelem kérdéskörébe a digitális kijelzőket?
Hát ez ma már egy folyamat, egy olyan dolog, amit a gyártók és a felhasználók is igenis figyelembe vesznek. Szabványok vannak változó karakterisztikákkal, mert hogy én mondanám azt, hogy jó, a monitorokat és a telefonokat és a nem tudom miket, mindent lehet állítani kékfényszűrésre, meg csökkenteni lehet azt szerint, hogy vagyunk éjszaka-nappal, tehát hogy mennyire kell kontrasztos legyen az a kijelző, tehát a fényerőt lehet csökkenteni, és akkor talán kevésbé, hosszú távon kevésbé károsítja a szemet. De vannak helyzetek, amikor ez nem szabad, tehát közlekedési kijelzőknél például, vagy repülőgép pályáknál, tehát ott igenis azért van, hogy az maximális erővel a sötétben is messzire látszódjon, de azokban általában nem szoktunk sokáig belenézni, tehát ezek a kijelzők más szabványoknak esnek alá. És hát itt van ez olyan, hogy csökkentett észszerű használat, tehát az a helyzet, hogy ma már mindenhol orvérzésig, iskolában, szabadidőben, munkahelyen, és amint említettem, hogy hát normális esetben a gyermekek sokat vannak kint, de ma már mondjam azt, hogy szokványos esetben a gyermekek rengeteget ülnek egy adott koron túl a monitorok előtt, és azt is említettem, hogy itt ennek szerepe van inkluszív a rövidlátásnak a kialakulásában is. Hát, hogy mindezeket ugye észszerű határok közé kell szorítani. Beszéltünk és beszélünk az, hogy a védő szemüvegek, az inkluszív a számítógépen dolgozóknak, monitornézőknek, amelyek, hát itt nem UV-szűrésről, hanem kékfényszűrésről beszélünk, ami a 400 nanométer körüli hullámhosszak kiszűrése. Na, arra viszont megint figyelni kell, hogy akik színekkel dolgoznak, ez megváltoztatja a színeket, és akkor hát, na, azért mondom, hogy rettentően fontos kikérdezni, hogy mire is akarja használni, mi az elvárása, hogy tudjunk személyre szabni ezeket a dolgokat. És hát itt még van egy tulajdonság, a polaroid tulajdonság csillogó felületeknél, tehát közutakon, nap erősen visszaverő felületeken, vízfelületek mellett, vagy akár teszem hozzá például egy belső térben is, ahol nagyon sok csillogás van, sokat tud ez segíteni.
Miért fontos napszemüveget viselni, még akkor is, ha nem tüzerősen a nap?
Igen, tehát itt csak egy példával élnék, hogy biztosan volt olyan valaki, hogy kiment, azt mondta, hát nem is süt a nap, nem kell fényvédőt se felvinni a bőrre, aztán addig-addig fürödgetett, mászkálgatott, amíg hazament egy jó nagy égéssel. Tehát az UV-sugarak a felhőkön keresztül is átjönnek. Tehát nem kell fényes napsütés legyen ahhoz, hogy az UV átjöjjön rajta. Úgyhogy ilyen szempontból, hogyha megint az a helyzet, hogy sokat-sokat kell kint tartózkodni, vagy olyan helyen, ahol tükröző felület van, tehát gyakorlatilag megduplázza, megtriplázza a sugárzást, akkor kell a napszemüveg viselése. Még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy kicsit felhős az ég. Most egyébként is a napszemüvegeknél a látható spektrumra vonatkozva is vannak fokozatok. Tehát van, amelyik elég egész halvány és van, amelyik egész sötét, tehát itt van 4 vagy 6 fokozat, és el is mondja, hogy ott körülbelül vannak mindig ilyen kis mellékelt utasítások, hogy kb. Milyen fokú, és melyik, mennyire napos, vagy mennyire felhős időben ajánlott. Tehát az, hogy olyan a látható spektrumból mennyit szűr, az egy dolog, de mindegyiken van UV szűrés, és ez viszont általános.
Igaz-e az, vagy mennyire igaz az, hogy a rossz minőségű napszemüveg többet árt, mint amennyit használ?
Hát, na, igen, van egy ilyen történet, hogy van egy falcsvédelemérzés, ugyanis hát ugye van egy napszemüvegünk, de most azt kell tudni, hogy a napszemüveg, ha nincs is rajta UV-védelem, az lefogja egy részét a látható sugaraknak, és hát az A-típusú UV-nek is egy része, mert az nem penetrál, annak nincs annyi energiája. Na de, mivel sötét a szemüveg, alatta a pupilla kitágul, és akkor emiatt, tehát gyakorlatilag a pupillának ez a blende funkciója, tehát akik fényképészek tudják, hogy azt régebb kellett állítani, ma már állítják magukat önműködően ezek a dolgok, tehát a pupilla az állítgatja magát, ugye sötétbe kitágul, mert neki olyankor több fény kell ahhoz, hogy valamit is lássunk, egyébként erős fényben meg összehúzódik pont azért, hogy ne károsodj többek között, nem csak ezért, optikai szerepe is van, de többek között azért, hogy ne károsodjon fokozottan a retina. Na most a sötét szemüveg mögött a pupilla hajlamos valamennyire kitágulni, és ezzel azt jelenti, hogy egy nagyobb kaput nyitunk az ott levő és le nem védett UV-sugárzásokkal szemben. Hát ugyanígy mondhatom azt, hogy polaroid réteg hiányában sokkal zavaróbb lesz a csillogás, ez olyan, hogy így is van egy olyan probléma, hogy vannak holdszögek, tehát aki autós és vezet, tudja jól, hogy bizonyos szögekből nem látunk dolgokat, meg akkor is, hogyha minden rendben van a szemünkkel. Na, ugyanez tehát fokozottan vagy hatványozottan jelentkezik akkor, hogyha ez a viszintes visszacsillogás történik, hát gyakorlatilag azt látjuk, hogy ott nincs semmi, és közben ott van akár egy autó, akár egy ember, és ezek a szemüvegek ezeket kizárják, tehát mögé tudunk látni a dolgoknak. Igen, tehát azt mondanám, hogy nem mondanám azt, hogy tökéletesen rossz, de biztos, hogy nem jó. Hosszú távon vagy egyfolytában ilyen szemüveget használni azért nem lesz jó.
Mennyire veszélyes az olcsó és a nem minősített napszemüveg, vagy inkább ne is viseljünk ilyeneket?
Hát az előbbiből kiindulva nem mondom azt, hogy tehát ugye mindenki tudja, hogy a zsebe mit enged, és az igazság, hogy erre egy kicsit a kereskedelem is rájátszik, mert ugye azt odaírnak egy bizonyos nevet, hogy ez egy ilyen márkájú vagy olyan márkájú szemüveg, és lehet, hogy a lencséje teljesen, mondom én, lehet, hogy a lencséje átlagos, nem rossz, tehát mondjuk megvan minden kondíció rajta, de hát megfizetetik a márkát, a dizájnt, az egyebet. Na most én ezt akarom mondani, hogy persze, hogy két leér idézőjelben nem lehet megkapni mindent, legyen világos bárki számára, hogy egy színezett lencse, az nem lesz, nem biztos, hogy UV-szűrős sajnos, az az igazság, hogy ezt nem tudjuk leellenőrizni. Bizonyos jelzések vannak, esetleg majd később, bizonyos jelzések vannak, hogy azt ráírja, hogy tényleg UV-szűrős, én ezt nem tudom ellenőrizni. Viszont a polaroidot ellenőrizhető, vannak bizonyos ilyen vizsgálati képek, oda teszik a pácienst, hogy na, akkor most tegye fel a szemüveget, nézze meg, mit lát. És az szemüveg nélkül nem látja ugyanazt, mint amit szemüvege. És akkor ez biztosítja azt, hogy igen, ez egy polaroid réteggel ellátott lencse.
Ide kívánkozik még egy kérdés, ha meg tetszik engedni, hogy az UV-szűrő nélküli napszemüveg akkor valóban veszélyesebb, mint ha nem is viselnénk semmit, és hogyha így van, ha nem tévedek, akkor miért van ez így?
Igen, az előbb már említettem, de kicsit akkor ezt úgy bővebben kifejteném, hogy valóban az UV akkor, ha nincs legátolva, az befog. Valamennyi része, és nagy része is pont az a része, amelyik energiában gazdagabb és erősebb és több biológiai hatást vált ki, na az fog bejutni fokozottabban a szemben, és hát mondjuk valaki, akinek nincs különösebb szemproblémája, abban a pillanatban lehet, hogy nem érez különösebb dolgot, maximum annyi, hogy napszemüveget viselt, de estére vörös lesz azért még a szeme. Viszont azoknál, ahol valamilyen betegség áll fenn, gyulladások, időskori degeneratív elváltozások, száraz szemiség, na hát ott azért azért az már nem jó, és sőt mondhatnám azt, hogy veszélyes az, hogy ilyen nem túl jó, nem szűrő szemüvegeket viseljen. De azért általában az ilyen emberek figyelnek, mert az ő érdekük, és hogyha felvilágosítást megkapják, akkor igenis odafigyelnek arra, hogy UV-szűrő. De ma már jóformán én nem is tudom, tehát én járok ide-oda boltokba is, meg hát ahol ilyen tucat, mondjam azt, hogy tucat szemüveget, de mindegyikre rá van írva, tehát most természetesen mondom, nem tudom leellenőrizni azt, hogy tényleg rajta van az UV-szűrés, vagy nincs rajta.
De
rá van írva.
De ha nem lehet lemérni, hogyha nem lehet értékelni, mégis hogyan hát, ismerjük fel, hogy egy nap szemüveg valóban, vagy valamennyire mégis nyújt UV-védelmet, akkor térjünk vissza arra még, hogy mire figyeljünk a címkékkel.
Hát érdemes, először is érdemes szakhelyen venni a szemüveget, még akkor is, hogy egy picikét drágább. Természetesen mondom, nem a design adta árkülönbséget kell megfizetni, hanem a minőségbeli különbséget. Van egy európai érvényű CE jelzés, ami a napszemüvegekre rákerül, és az, hát mondjuk az, hogy ők azt mondják, hogy ahol ez a jelzés van, ott teljes körű ultraviolett sugárzás elleni védelem van a lencsén. Hát azon kívül az orvos vagy optometrista által ajánlott szemüvegek széles választéka van, különböző fényre sötétedő lencsék, az úgynevezett heliomatikus vagy fotokromatikus lencsék, amelyek besötétednek UV hatásra, tehát itt ez világos, hogy ott akkor UV szűrés is történik. Akkor ez természetesen kombinálható az illetőnek az esetleges dioptriás szemüvegével, úgyhogy ez a kettő egybe van, illetve olyan is van, hogy a keret biztosít, tehát a keret úgy van megoldva, hogy van egy előtét naplencse, meg van mondjam az átlátszó lencse alatta, és amikor olyan helyre megy, akkor mágneses módon fel lehet csippenteni rá a napvédő mindenfélével ellátott, tehát naplencsét. És hát még az is fontos, hogy akik ilyen sportolók, azoknak, hogy olyan íveltebb legyen, ugye a teljesen más a sportolók által használt ilyen védőlencs, hát egyrészt azért, mert mondjuk sebességet kell biztosítani, áramvonalas kell legyen, oldalról is kell védjen, és akkor ilyen íveltek azok a szemüvegek, akár a keretek, akár a lencsék, tehát oldalról sem engedik be a káros sugarakat. A keretek is sokfélék, és hát épp ezért mindig alkalmazkodni kell ahhoz, hogy mit is szeretne az illető, tehát amit említettem előbb a sportnál, a horgászatnál, stb. És hát azt kell figyelembe venni, hogy hát a tét a szemünk épsége, és hát azután jöhet az szóba, hogy na akkor ez jól is áll, nem áll jól, divat kérdése. Igen, és elmondtam ezt, hogy hát végül is az UV-szűrőt nem tudom bevizsgálni, el kell hinnem a gyártónak, hogy minőségi árut bocsált a rendelkezésünkre, illetve hát mondtam azt, hogy azért az árak általában azért tükrözik, tehát kétlejes lencsével nem biztos, hogy rajta van az összes védelem.
Elhangzott az, hogy típusok, doktornő, milyen típusú UV-szűrők a leghatékonyabbak? Gondolom, hogy ezeket azért meg lehet különböztetni.
Hát, ugyancsak most megint a szabványokról van szó. Ugye az UV-k azok olyan, hát most az UV az rettentő hosszú, tehát a 400 alatt 380-tól lefele is van UV, csak nem arra szakosodunk idézőjelbe, tehát ami minket ér, az ugye az ABC típusú UV sugárzás, az a 380-400 között levő nanométer hullámhosszú sugárzások azok, amiket inkább ki kell szűrni. A 400 az már gyakorlatilag a kékfényre vonatkozik, amit említettem a monitoroknál, vagy esetleg más hasonló műfényeknél alkalmazandó. És hát gyakorlatilag ez minden napszemüvegen gyakorlatilag ezek ki kell szűrjék ezeket. Tehát több hullámhosszú, valószínű, hogy nem folyamatban, de így sávokban ezeket ki kell szűrjék. Hát különböző technológiák vannak, van, ami kombinálja azt, hogy 400-ast is mér, tehát monitorhoz is használható, és van, ami nem, ami kinti napszemüveg, tehát külön van az, hogy monitornál használom, akkor kékfény szűr, mert ott igazából UV nem igazán van, és akkor használom a napszemüveget UV-védelemmel kint. Igen, és ide elmondanám azt, hogy hát ugye a színtelen szemüveg. Tehát az lehet egy olyan védőszemüveg, amin nincsen színezet, de lehet rajta UV védelem, és ez is nagyon fontos, hogy például aki erre valamilyen oknál fogva fokozott érzékenysége van, akkor nem muszáj napszemüveget idézőjelbe viseljen, de az UV védelem legyen rajta.
Doktornő, talán utolsó kérdésként, milyen különbségek vannak a polarizált, a tükrös, a színezett és a fotokromatikus lencsék között?
Tehát a polarizációval kapcsolatosan beszéltünk arról, hogy a visszatükröződések a természetben gyakorlatilag minden irányban mehetnek. Minket azok zavarnak, amik a viszintes irányban tükröződnek nagy felületekről, tehát mondtam, ilyen csillogó országút, tengerfelület, vízfelület, hó, és akkor ezek gyakorlatilag megvakítanak. Tehát látunk egy nagy fényességet, és az a mögé már nem tudunk betekinteni. És akkor tehát egy olyan, mondjam azt, egy ilyen különleges fóliát alkalmaznak, ami ezeket a sugarakat megállítja, és gyakorlatilag ilyenkor szoktam mondani, hogy tessék feltenni a szemüveget és benézni a vízbe, és akkor nem csak a visszatükröző vízfelületet látjuk, hanem mondjuk a halakat a víz alatt, víztükör alatt. Ez rontja is a látást, elfárasztja a szemet, hogyha ilyen, sok ilyen visszatükröző fény ér minket, és akkor ennek a megoldása a polaroid lencsék a speciális rétegekkel, amiket rá, természetesen rá alkalmaznak. Hát a színezett lencsék, az úgynevezett umbrál lencsék, az sok egyéb, beszéltünk ezekről a fényérzékenységekről, meg hát vannak bizonyos betegségek, ahol hát van a színtévesztés, az más tálta, de ott is azt a szint, amelyiket nem látja, azt fel kell erősíteni, de azon kívül vannak, akik azt mondják, hogy hát én nekem úgy esik jól, és ilyenek főleg az a idősek, akiknek a retinával van még ott, például ilyen sárga-narancs-sárgás árnyalatú lencséket használnak nagyon szívesen, mert felerősítik, kellemessé teszik a látás folyamatát. És hát a fotokromatikus lencsék az, amiről szintén beszéltünk, hogy UV hatása bizonyos latencia idő után besötétednek, hogy barnára, hogy szürkére, lehet különböző szín, de ez a kettő leggyakoribb, azt kell tudni, hogy itt a besötétedés különböző mértékű, nem pont olyan, mint egy sötét napszemüveg, tehát nem lesz olyan mértékű, ezzel mindig tisztázni kell, hogy a páciens, hogy mennyire is kell neki sötét legyen ez a lencse, és hát próba lencsével meg kell mutatni nappal fényben, hogy ez kb. Ennyire fog besötétedni, mert csak akkor lehet normális ajánlatot tenni. Azt is kell tudni, hogy ha nem direkt UV éri, tehát például a lámpafénynél nem fog besötétedni. Ennek is most már van egy javított verziója, hogy például autóba ülve is besötétedik oda a kevesebb UV érbe, de mégis zavaró a vezető számára. Hát természetesen ezeket ajánljuk országúton kerékpározóknak, vitorlázóknak, horgászoknak, bárkinek. Azt kell tudni, hogy ha nagyon sötét ez a lencse, akkor egy kicsit elvehet a látásból is. Ez minden napszemüvegre is érvényes, tehát jó, tesz egy nagyon sötét napszemüveget akár az autóvezető, nem biztos, hogy az neki pont jó lesz, mert nem fog látni annyit, mint amennyit kellene. Úgyhogy ezt valahol a középen kell meghatározni.
Doktornő, köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Hát én is köszönöm, és hát remélem, hogy eléggé kimerítők tudtunk lenni. Összefoglalásként azt mondanám el, hogy fontosak, hogy ezekről a dolgokról néha-néha beszélgessünk, tudatosuljanak ezek a dolgok. Tudni kell a biológiai környezetünkről, hogy mi az, amivel ránk hat, hogy ennek a változásai, alkalmazkodás, védelem, mi az, ami ebben érint minket, ezekre rá kell mi segítsünk. Ismerni kell a modern megoldásokat, hát ugye, ami az elvárásoknak megfelel, és hát itt vannak ugye a modern technológiák, amiket említettünk a különböző védőeszközökkel, főleg a különböző szemüvegszerű védőeszközökkel, bocsánat, kimaradtak az egyes kontaktlencsék is, mondjuk azok inkább csak terápiás módon hatnak, és hát hozzáférhető kell legyen ez mindenki számára. És hát elköszönésképpen mondanék ismét egy idézetet, ha lehet, ugyanattól a költőtől, mert a szem látja a kékeget, így benne színe tükrözik, mert a szem nyílt tengert figyel, így a végtelen óceánig tekint, és köszönöm a figyelmet.
Mi is köszönjük az idézetet is. Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos nevében is. További kellemes estét kívánunk, a medicina szerkesztő műsorvezetőjét Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!